Énekeljetek áhítatos szép éneket, mert Isten uralkodik a népeken, és az ő szentségének trónján ül. Az Úré a föld és annak teljessége, a földkerekség és a rajta lakók. Hála dicsőség, Atya Isten néked, Szent Fiú és Szent Végasztaló lélek, most és örökké magasztalunk. meg, és lássátok, hogy jó az Úr, boldog az az ember, aki benne bízik. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme lehessen mindegyikünkkel. Isten színe előtt éppen ezért gondoljunk a magunk méltatlanságára, és valljuk meg bűneinket. Kegyelmedért könyörgök, Istenem, különben bűneim erőt vesznek rajtam, és hitem is ingadozik. Ne szállj perbe velem, és a megrepett nádszálat ne törd el, hanem éreztesd velem bűnbocsátó irgalmat, éltető erejét, az Úr Jézus Krisztusért. Amen.
Örök felség, Szent Istenünk,
Jézus Krisztus által, aki meghalt bűneinkért, mint az igaza nem igazakért, hogy Istenhez vezessen minket. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség az isteni jó akarat emberei között.
Ó, bárcsak ezen jelen volna, s angyalok ég
Istenünk, irgalmas Atyánk, Te ismered a szívek indulatát, és nincs titok előtte. Tisztítsd meg mindegyikünk szívét, hogy teljes szívvel szeressünk Téged, és meglássuk üdvösségedet az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szent Lélekkel él és uralkodik örökkön örökké. Amen. A Szent Háromság ünnepe utáni hetedik vasárnapon hallgassuk meg a felolvasásra kirendelt óegyházi evangéliumi szentigét, amint megírva találjuk azt a Márk írása szerinti Szent Evangélium 8. részében, az első 9 versben a következő képen. Azokban a napokban ismét igen nagy volt a sokaság. Mivel azonban nem volt mit enniük, magához hívta tanítványait Jézus, és így szólt hozzájuk. Szánakozom a sokaságon, mert már 3 napja vannak velem, és nincs mit enniük. Ha pedig éhesen bocsátom őket haza, kidőlnek az úton, mert némelyikük még messziről is jött. Tanítványai így feleltek. Miből tudná valaki ezeket kenyérrel jól lakatni itt a pusztába? Megkérdezte tőlük, hány kenyeretek van? Mire azok ezt mondták? 7. Ekkor megparancsolta a sokaságnak, hogy telepedjék le a földre, azután vette a 7 kenyeret, hálát adott, megtörte, és tanítványainak adta, hogy tegyék eléjük. Azok pedig a sokaság elé tették azt. Volt néhány kis haluk is, és miután áldást mondott, szólt, hogy ezeket is tegyék eléjük. Ettek, és jól laktak. Azután maradék darabokat is szedtek össze 7 kosárra, pedig mintegy 4000-en voltak. Ezek után elbocsátotta őket. Boldogok, akik hallgatják, és hittel szívükbe fogadva megtartják Istennek beszédét. Magasztaljuk a Szent Háromság egy igaz Istent, mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében. És Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt. Megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászárt a poklokra. Harmadnapon feltámadt a halottak közül. Fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben, hiszen az Egyetemes Anyaszent Egyházat, a Szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Most pedig énekelni fogjuk a 357. éneket, amely így kezdődik. Jézus boldogságom.
Jézus boldogságom, közelhegybe vagyom, te vagy örömöm, lelke üdvösségét, az életed békét, neked köszönöm. Megvártom jó pásztorom, nálad nagyobb drágább kincsen, égen földön nincsen. Száz vihar hatámad, menedék vár rámad, biztos oldalom, bár megrendül minden, mert te már szívem, drága Jézusom, légy velem, s nincs félelem, bűn pokol hatalma ellen, karod meg véd engem. Jézus rád tekintett, múló földi kincset, nem keresek én, hírnevet nagyságot, sikert itt nem várok, csak te légy enyém, utamon hazájnalom, és kereszt vár gordom hittel, tőleg nem szakítem. Jézus üdvösségem, öröm napfényem, te vagy a lelék, kék szeretik Istent, azoknak itt minden javára. Bár utam, te vagy fénylő napvilágom, Jézus boldogságom.
Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól, aki önmagát adta bűneinkért, hogy kiszabadítson minket a jelenlegi gonosz világból, Istennek, a mi atyánknak akarata szerint, aki a dicsőség örökkön örökké. Ámen. A Szent Háromság ünnepe utáni 7. vasárnapon hallgassuk meg az igehirdetés alapjául kirendelt levélbeli szentigét, amint megírva találjuk János apostol első levele 5. részében, a 10. verstől a 13. versig a következőképpen.
Aki hisz az Isten fiában, abban megvan ez a bizonságtétel. Aki nem hisz az Istennek, az hazuggá tette őt, mert nem hitt abban a bizonságtételben, amellyel az Isten tett bizonságot fiáról. Ez a bizonságtétel pedig az, hogy az Isten örök életet adott nekünk, és ez az élet az ő fiában van. Aké a fiú, azé az élet. Akiben nincs az Isten fia, abban nincs meg az élet sem. Ezt azért írtam nektek, akik hisztek az Isten fia nevében, hogy tudjátok, örök életetek van. Ámen. Van-e üdvösséged? Van-e örök életed? Ezt a kérdést kell föltennem, személyesre kihegyezve mindenki számára az ige hirdetés elején. Emlékszem, amikor kedves református lelkész testvérünk Szegedi Gyula Nyáregyházán és Dánszent Miklóson szolgálva apósomnak tette föl ezt a kérdést ott az egyik beszélgetésben. És apósom azzal válaszolt, amivel szoktak az emberek, sok vallásos ember is ezzel válaszol, hát nem lehet azt tudni. Az Isten igéje meg azt mondja, hogy lehet, sőt kell. Az még kevés volna, ha csak annyit mondanék, hogy lehet azt tudni, ennél többet kell mondanom a felolvasott ige alapján. Kell tudni. És egy másik személyes történetet hadd idézzek ide. Bár nem ugyanezekkel a kifejezésekkel, de lényegében ugyanezt a kérdést tette föl nekem is, negyedikes gimnazista koromban, egy hívő református lelkész a vonaton. Bejáró voltam Dunakesziről Újpestre a Könyves Kálmán gimnáziumba. A vonaton összeismerkedtünk egy felsőgödi fiúval, aki szintén mondhatni olyan magának való volt, mint én. Hívő szülei voltak, abba a gyülekezetbe jártak, ahol Sréter Ferenc szolgált az igével. És ezáltal a fiú által tudtam meg sok mindent, hol kereshetem az evangéliumi könyveket például. És egyszer a vonaton utazva ő ismertetett össze, ez a Bai Béla, a felsőgödi református lelkipásztorral, Héder Lászlóval, aki egy ritka szelíd szavú ember volt a református lelkészek között. De amikor Béla elmondta neki rólam, hogy azt fontolgatom, hogy lelkész legyek, és ez érlelődik, ez a döntés bennem, akkor rákérdezett ez a nagyon szelíd szavú református lelkész testvér, van-e személyes Krisztusod? Nem egészen értettem én akkor a kérdést így, ahogy ő föltette, de sejtettem, hogy miről van szó, arról van szó, hogy személyes közön van-e Jézus Krisztushoz. És ezt tudom-e? Én meg akkor csak ennyit tudtam válaszolni erre a kérdésre még. Pár hónappal a szoros kapun való átmenetelem, a nagy bűnvallásban az Úr Jézushoz odatalálásom előtt, csak azt tudtam válaszolni még, hogy nem tudom. És erre ő teljes határozottsággal azt mondta, ha nem tudod, akkor nincs. Milyen egyszerű mondat, ha nem tudod, akkor nincs. Ne próbálja ezért senki közülünk elhárítani a kérdés élét magától azzal, mint egykor apósom szegény, hogy nem lehet azt tudni. Ha nem tudod, akkor nincs. Ha a szívedben még nem él ott a bizonyosság, hogy Jézus Krisztusé vagy, és ő meg a tiéd, és ennek persze mindig története van, hogy ez hogy történt, hogyan adott az Isten örök életet nekünk az ő fiában, ennek mindig története van. Hát a történet egyik része az, hogy Isten úgy szerette a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. A történet egyik része az, hogy Isten odaadta az ő fiát. De meg kell, hogy legyen ennek a másik oldala, a személyes történet is, hogy hogy lett ez a tiéd. És ha nem él ott benned ez a bizonyosság, hogy az enyém is lett Jézus, akkor nagyon egyszerűen, talán persze így is kell mondanom, hogy egyszerűsítve azt kell rá mondani, amit nekem akkor mondott Héder László, ha nem tudod, akkor nincs. azért jegyzem meg, és egy pici kitérőt hadd tegyek, hogy talán egyszerűsítve lehet így fogalmazni, hiszen hasonló az újonnan születés is lelki vonalon ahhoz, mint amikor egy élet biológiailag megszületik erre a világra, és még nincs öntudata annak a csecsemőnek, még nem tud beszélni, még nem tudja azt se, hogy ő él, de él. Idő kell hozzá, hogy ráébredjen arra, hogy élek. És én vagyok. Hát van ez így a hívő életben is, hogy idő kell hozzá, míg valaki rádöbben és bizonyosságot kap. De az életjelek ott vannak, attól a pillanattól fogva, amikor az új élet elindult. Vágyódik az igére, vágyódik az Isten bocsánatára, sír érte, hogyha összepiszkolta magát. Vágyódik az igének az anyatejére, ezek az életjelek ott, ahol az új élet elindult. És ha esetleg nem is rögtön, de nagyon hamar, meg kell lennie a bizonyosságnak. És János apostol ebben a levelében lám szükségesnek látta, hogy ebben a bizonyosságban erősítse is azokat, akik hisznek az Isten fiának nevében. Az ő nevében hinni azt jelenti, hogy abban hinni, hogy kicsoda ő, a fiú, Jézus, a szabadító. Ahogy Luther kifejti ezt a Kiskáté második hitágazatában, személyes vallomásban. Hiszem, hogy Jézus Krisztus az Atyától öröktől fogva született valóságos Isten, és a Szűz Máriától született valóságos ember. Az én Uram, aki engem elveszett és megítélt embert megváltott. Hinni az ő nevében. És ez egyet jelent azzal, hogy befogadni őt, mint szabadítómat, mint megváltómat. Megváltunk, vagy drága véred, bűnünket eltörölte. Ahogy egy régi énekben énekeltük, a korábbi dunántúli énekeskönyv egyes számú énekében, most egy másik fordításban van ez az új énekeskönyvünkben. Között van-e személyesen Jézus Krisztushoz? Ez tehát a kérdés. Tudod-e, hogy örök életed, üdvösséged van? Ami megvan írva, az azért van írva, azért van megírva. Lefektetve, hogy akik hisztek az Isten fia nevében, akik hitre jutottatok, tudjátok, perfekt tudással, hogy örök életetek van. Nem véletlen, hogy ezt mondtam, hogy perfekt tudás, mert az eredeti szöveg ige ragozása ezt mutatja. És ez olyan tudás, amiben nem magamra alapozok, nem is az élményemre, nem a hitre jutásom élményére, hanem ami annak a lényege volt. És ennek a lényege az volt, hogy Jézus Krisztus fölragyogott nekem, és én befogadhattam őt. Ő rá alapozok. És az a megváltás, amit ő elvégzett az Atya akarata szerint, az perfekt. Ezért lehet perfekt tudásom az örök életvel. Mert akié a fiú, azé az élet. És az Isten bizonyságtétele van ott mindazok szívében, lelkében, akiket az Isten szent lelke ott belül megelevenített, és Isten gyermekeivé újonnan születtek a Jézus Krisztusban való hit által. Pál apostol is erről ír a római levele 8. részében, hogy maga a lélek tesz bizonyságot a mi lelkünkkel együtt, hogy Isten fiai vagyunk, Isten gyermekei vagyunk. Ha pedig gyermekek, örökösök is, örökösei az Istennek és örökös társai a Krisztusnak, ha ugyan vele együtt szenvedünk, vagy vele együtt dicsőüljünk is meg. Ez valódi kapcsolat, ez valódi közösség Jézus Krisztussal. És akiben nincs a Krisztus lelke, az nem az övé. Olvassuk ott is néhány mondattal előbb a római levél 8. részében. Akiket az Isten szent lelke ott belül megelevenített, megtérített Jézus Krisztushoz, élő hittel megajándékozta őket. Azok az Isten bizonyságtételét hordozzák magukban. Megelevenített lelkünkkel együtt maga az Isten szent lelke bizonyítja, hogy igen, a tiéd is az üdvösség. Amiért te nem tudtál semmit se tenni, és soha nem is tehetsz érte semmit, de Jézus Krisztus mindent megtett érte. Teljes a váltság. Minden elvégeztetett, perfektül, tökéletesen, örökre szólóan. és igen, az Isten bizonyítja, hogy a tiéd, akkor ne vond kétségbe az Isten bizonyságtételét. Az emberek a bizonytalankodást, meg az ilyen hárító válaszokat, hogy nem lehet azt tudni, sokszor az alázat kifejezésének gondolják. Hát nem alázat az, amellyel kétségbe vonom az Isten szavát. Hát a valódi alázat az, amivel hiszek az Istennek. Bízom benne. Elhiszem az Istennek, amit ő bizonyít. Hát nem alázat az, ha valaki meghazudtolja az Istent. A 10. verset ezért olvastam föl teljes egészében. Noha a kijelölés csak a 10. versnek a végétől lenne, hogy Isten bizonságot tesz a fiáról. Isten bizonságot tett a fiáról. Hogy egész pontosan fordítsuk le, mert itt is perfektum van az eredeti igeragozásban. De épp azért olvastam föl a teljes 10. verset, hogy ennek a döbbenete is átjárjon bennünket, hogy micsoda dolog meghazudtolni az Istent. Aki hisz az Isten fiában, akinél valódi hit van már, élő hit, Istentől született hit, abban megvan ez a bizonságtétel, tudnélik az Isten bizonságtétele. És aki meg nem hisz az Istennek, az hazuggá tette őt. Mert nem hitt annak a bizonságtételnek, amellyel az Isten tett bizonságot az ő fiáról. Végérvényesen, perfektül, örökre szólóan. Megdicsőítette az ő fiát. Örök üdvözítővé tette az elveszett bűnös emberek számára. Elfogadta az áldozatát, föltámasztotta őt, és jobbjára ültette, és néki adott minden hatalmat. És az Istennek ez a bizonságtétele az ő fiáról, hogy benne üdvösséget adott neked is. Ez az, ami a szívedben, a lelkedben ott lesz, ha befogadtad Jézus Krisztust. Örök életet adott nekünk az Isten. Elvégeztetett. Abban a történésben, ahogy Jézus Krisztus meghalt a kereszten, elvégeztetett a megváltás. Történéssé lett. És az én életemben meg történéssé lett az, hogy hogyan találkoztam Jézus Krisztussal, hogyan hatolt be a világosság a szívembe, hogy lepleződtem le, hogy indított bűnbánatra, hogy szorított oda magához, a kárhozat félelmén, az üdvös kétségbeesésen keresztül. És hogy ajándékozott meg hittel az élő Isten? Hogy most már az Isten bizonságtétele, amely az én lelkemben hangzik, átjárja a lényemet, és én magam is tovább mondjam az Isten bizonságtételét. Aminek ez a csodálatos lényege, hogy akié a fiú, azé az élet. De ott a figyelmeztetés is a mondat folytatásában, hogy aki nem birtokolja az Isten fiát, az az életet sem birtokolja. Most megint próbáltam valahogy magyarul kifejezni az eredeti szövegnek a jellegzetességet. Nincs élete annak, aki még nem fogadta be Jézus Krisztust. Lehet. Erős, egészséges, nagy munkabírású, megélhet 110 évet akár itt a földön, ha Isten olyan hosszan engedi néki. De igazi élete nincs Jézus Krisztus nélkül. Mert aki a fiú, azé az élet. És akiben nincs, aki nem birtokolja őt, az Isten fiát, mert nem fogadta be, annak élete sincsen. De aki ezt meghallja, és rá kell döbbennie, hogy még nincs élete, annak azért hangzik ez ma is, hogy lehet élete. Még a Biblia utolsó lapján is az Úr Jézus a mennyből, dicsőségéből így ad kijelentést. Ha valaki szomjazik, jöjjön, és aki akarja, vegye az élet vizét ingyen. Ennek a sürgető hívását fejezi ki Füle Lajos bácsinak az az éneke is, hogy siessetek, hamar lejár. kegyelme már régóta vár. Ma még lehet, ma még szabad. Borulj le a kereszt alatt. Ahol történetileg és végérvényesen elvégeztetett a te megváltásod is. Ha leborulsz az Úr Jézus előtt, és befogadod őt, és megtörténik veled is, hogy tiéd lett a fiú, akkor életed van. Akkor átmentél a halálból az életbe abban a pillanatban, amikor Jézus Krisztust befogadtad. Manapság persze a mindent relativizáló, viszonylagossá tévő korszellem berzenkedik ez ellen, és azt mondja, hogy micsoda kizárólagossági igény. Mit képzelnek ezek a keresztények? A keresztények nem képzelnek semmit, hanem tudnak Istentől adatott bizonyossággal. Nem valamit, hanem ismerik az egyetlen megváltót, és az övéi, és ő meg a miénk. És nem a kereszténység kizárólagossági igényéről van szó, hanem Jézus Krisztus kizárólagossági igényéről. Lépten nyomon ezzel kell találkoznunk a Bibliában. Aki ezt nem érti, az semmit nem ért a bibliai bizonyságtételben. Hány és hány helyen találkozunk ezzel? Csak János evangélium a harmadik részének a végét is hadd idézzem. Aki hisz a fiúban, annak örök élete van. Aki pedig nem engedelmeskedik a fiúnak, az nem lát életet, hanem az Isten haragja marad rajta. Ez pontosan ugyanaz, mint amit a mai igében így olvasunk, hogy aki a fiú, azé az élet. Akiben nincs az Isten fia, az élet sincs meg abban. Nos, mindegyikünknek válaszolnia kell szíve mélyén a kérdésre, amit az igehirdetés elején az én Uram nevében az ő szolgájaként kellett föltennem. Van-e örök életed? Van-e üdvösséged? És senki ne próbálja hárítani magától ezt a kérdést azzal, hogy nem lehet azt tudni, mert az Isten igéje hirdeti. Az Isten maga tesz bizonyságot arról, aki elküldte fiát a világ üdvözítőjéül, az az Isten tesz bizonyságot arról, hogy lehet, sőt, kell tudni. És ezek is azért írattak meg, hogy tudjátok, akik hisztek az Isten fia nevében, örök életetek van. Amen. Imádkozzunk. Hatalmas a te igéd, Urunk Istenünk. Éle van, ereje van, hatalma van, vigasztalása van. Mindezt hadd éljük át, mi is, mindnyájan itt most. Íme, te magad vagy az élő Isten, aki bizonyságot teszel fiadról, és aki hisz az Úr Jézusban, aki befogadta őt, a drága fiút, abban ott van a te bizonyságtételed, szent lelked által, hogy örök életet adtál nekünk. Nincs másban ez az élet, csak Jézus Krisztusban. Akiket megajándékoztál vele, nekünk is az a dolgunk, a fő dolgunk, amíg itt tartasz a földön, hogy tovább mondjuk, hogy a te bizonyságtételedet hordozza a mi bizonyságtételünk. Jöjjetek Jézus Krisztushoz, emberek! Rajta kívül nincs élet, de aki hisz ő benne, annak élete van, sőt, ha meghal is, él. Adj erőt bizonyságtevő szavunkba, és életünket használd fel, Istenünk, hogy azok, akik még nem ismerik az életet, és nem az övék, megtudják, mi az igazi élettitka. Akié a fiú, azé az élet. Ámen.
Jézus, a te beszéded teremjen jó gyümölcsöket, szent igéd és szent lelked ítélje meg bűneit.